Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Milánkovics Dorottya, a Magyar Asztronautikai Társaság elnökségi tagja, rendszeresen tart előadásokat a társaság űrtáboraiban, részt vett már rakétaprojektben és az ENSZ világűrbizottsági ülésén is, jelenleg pedig egy olyan cégnél dolgozik, amely kisműholdak tervezésével és gyártásával foglalkozik. Ebben az epizódban pedig ő a vendégünk.
Tehát szia Dóri, nagyon szépen köszi, hogy csatlakoztál most így hozzánk, és nagyon szuper, hogy beszélsz velünk. Első körben mesélj egy kicsit arra, hogy mit csinálsz fizikus űrkutatóként, hogy most milyen pozícióban vagy.
Sziasztok, köszönöm a meghívást ebbe a podcastbe. Az én szerepem most a cégben, a C3S Kft-ben, ahol dolgozom itt Magyarországon, ez a projektvezetői pozíció, és az egyetem után nem közvetlenül kerültem ide, előtte még dolgoztam egy InnoStúdió nevű szintén magyar cégnél, ott egy űrkémiai projektet vezettem, és hát egy kicsit több, mint nagyjából 2 év után kerültem ide a C3S-hez, itt kisműholdas CubeSat projektekkel foglalkozom, és jelenleg 4 projektem van hasonló témában, itt kisműhold fejlesztés, illetve kisműholdas alrendszerek fejlesztését vezetem a cégem belül.
Wow, ez egyrészt nagyon jól elmondtad, mert értettem. És féltem ettől a podcast elején, hogy nem fogom érteni, amiket mondani fogsz. Hogyan kerültél ebbe a szakmába? Volt esetleg mondjuk például példaképed, akár nő példaképed, aki valahogy erre az útra vezetett? Mert hogy már egyébként mi több epizódban is beszéltünk arról a Lilivel, meg a Lányok napján moderáltunk beszélgetést is, hogy nagyon fontosak a role modellek a nők számára az olyan pályákon, mint a STEM, vagy az egyéb tudományos területek, vagy akár minden olyan terület, ahol a nők jellemzően alul reprezentáltabbak.
Hát amikor még gimnazista voltam, akkor nem volt igen kifejezett példaképem, aki motivált volna, hogy erre a pályára, vagy természettudományos kutatói pályára lépjek. A gimnázium végén részt vettem a Magyar Asztronautikai Társaság űrtáborában, ahol részben azt hiszem női előadók is voltak, viszont ott maga ez a terület fogott meg, már előtte is érdekelt az űrkutatás és a természettudományok, de ott éreztem azt, hogy igazán ez az a vonal, amin én tovább szeretnék haladni. Ettől függetlenül már előtte választottam a fizika szakot, meg már előtte kellett leadni az egyetemi jelentkezést, és hát az egyetemen kicsit részben távolabb kerültem ettől a témától, ott részt vettem még az első évben egy gravitációs hullámmérő detektort fejlesztő intézménynek a nyári iskoláján, tehát nem voltam nagyon messze, viszont akkor még ugye új volt az egyetem, rengeteg téma volt, ami érdekelt, és akkor még nem kristályosodott ki, hogy pontosan melyik lesz az irány, ahol, ami nekem feküdni fog. Viszont a BSC végére már ott bekerültem a Magyar Asztronautikai Társaságon keresztül, illetve az egyik rendezvényen megismertem Zábori Balást, aki ez a részben Európai Ügynökség támogatta Rexus-Bexus projektben invitált, és ez egy hallgatóknak szóló rakéta és ballonos projekt, és egy rakétában volt nekünk, egy kis méretű rakétában volt nekünk egy sugárzásmérő detektorunk, egy hasznos terhet fejlesztettünk az Energiatudományi Kutatóközpontban. És hát igazából ott már nagyon megfogott az egész témakör, és reménykedtem abban, hogy ezzel a vonalon tudok majd elhelyezkedni a munkában is.
Keringenek ilyen kis vicces történetek, vagy hát vicces és kevésbé vicces anekdoták, inkább úgy mondom, a nők részvételéről az űrkutatásban, mondjuk amikor megkérdeztek egy űrhajós nőt, ez csak egy Instagram poszt volt, tehát nem tudom mennyi valóság tartalma van, hogy 3 napra elég lesz a 100 tampon, vagy vannak kevésbé viccesek is, amikor mondjuk nem volt megfelelő méret a női űrhajósoknak az űrhajós ruhából, teljesen amatőr módon fogalmazva meg azt, hogy mire gondolok, nyilvánvalóan erre szakszavak jobban kitérnek. A kutatásban mi a helyzet? Ott mennyire vagy tudatában a nőségednek, vagy hogy mennyire élesen határolódnak el egyáltalán a nemek az elméleti részben?
Jelenleg én ugye most nem kutatóként dolgozom, viszont vannak kutatási, fejlesztési területen női ismerőseim, és azt gondolom, hogy abszolút van esélyük és lehetőségük a nőknek, illetve a lányoknak, a frissen végzett hallgató lányoknak elhelyezkedni kutatói csoportokban, és ez a kutatói csoportok részéről is támogatott több különböző területen, akár geofizika, űrgeofizika, csillagászat, asztrofizika területen is. Például volt évfolyam társaim, vagy tudom, hogy alattam vagy fölöttem járó szaktársaim is különböző kutatóhelyeken, vagy ipari területen kutatói állásban, pozícióban helyezkedtek el.
Igen, ezt egyébként szokták is mondani, hogy nem az elhelyezkedés, vagy a munkavégzés az, ami mondjuk nőként a nehéz, az nem jó szó rá, úgyhogy ide majd lehet, hogy bevágok valami más, vagy nem tudom, nem annyira eredményes, hanem az odáig vezető út, hogy tök sokan, mivel nem látnak jó női példákat, vagy mondjuk a tanulmányaik során, akár már általános iskolában erről lebeszélik őket, vagy nem olyan a közeg, ahol így lányként kibontakozhatnak, ezért el se jutnak mondjuk odáig, hogy ezt a területet válasszák később. Szóval, hogy nem mondjuk az egyetemen szokott már ez problémás lenni, vagy utána, hanem még amíg az ember eljut odáig.
Igen, valóban ezzel ebben egyetértek veled, hogy a gimnáziumban és az általános iskolában is fontos az, hogy a lányok ugyanúgy, ahogy a fiúk biztatva legyenek inspirálva, és persze mindenkinél fontos az, hogy egy jó tanár legyen mellette, aki megmutatja ennek a különböző tudományágaknak a szépségeit, és lelkesíti őket arra, hogy ezzel foglalkozzanak, akár kutatói, akár mérnöki vonalon tovább tanulva. És mi a Magyar Asztronautikai Társasággal szervezünk űrtáborokat minden évben, sajnos az elmúlt két évben csak online formátumban tudtuk ezt megtenni, viszont azt látom, hogy ott a lányok ugyanolyan lelkesek, ugyanolyan kíváncsisággal vetik bele magukat egy-egy ilyen programba, mint a fiúk. Persze ez egy nagyon kis létszámú társaság, és nem feltétlenül reprezentálja a mai diákságot a gimnáziumokban és az iskolákban. De hát amennyire hallom, sajnos mostanában kevésbé látok bele abba, hogy az egyetemekre már frissen kezdeti folyamokban hány százalék a kutatói, illetve STEM területeken lány, de nagyjából azok a visszajelzések, hogy vannak már olyan szakok, egy matematika vagy kémia szak, ahol fele-fele, tehát ott már egyre többen mennek ilyen pályára. Mérnöki egyetemeken, mérnöki szakokon még mindig kevesebb, de már legalább a kutatásban egyre több.
És remélhetőleg nem csak azért, mert hogy ilyen pletykák vannak, hogy ott könnyű gazdag vagy sikeres férjet találni, mint a bölcsészkar ellentetje nagyjából.
Igen, pontosan.
Sajnán nem értettem, hogy miért nem szerveznek közös bulikat ezen a két egyetemen. Neked amúgy személyesen milyen tapasztalataid voltak a tanulmányaid során? Most gondolok itt általánostól egészen az egyetemig, hogyha jól emlékszem, de javíts ki, akkor neked a szüleid is természettudományokkal foglalkoznak, tehát onnan is biztos volt valamennyi lendületed. Ezt mennyire támogatták?
Hát amikor erről beszélgettünk, hogy építész, vagy valamilyen mérnöki kar, esetleg fizika, vagy kutatás, akkor ők nagyon boldogok voltak, és abszolút igazából bármiben támogattak volna, tök mindegy, hogy én mit találok ki, és milyen karrierutat választok magamnak. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon szerencsés voltam, hogy sem lebeszélni nem szerettek volna, sem másra rábeszélni. Amit pedig láttam, hogy nekem a tanáraim és az egész kapcsolatrendszeremben lévő családtagok, barátok, mindenki arra motivált, hogy ha ez érdekel, akkor foglalkozzak ezzel.
te is mondtad meg, hogy sajnos mi sem tudunk számokat Magyarország vagy Kelet-Európa terén, de Észak-Amerikából és Nyugat-Európából vannak tök jó statisztikák, amik azt mutatják, hogy a természettudományokban általánosan a nők aránya az kb. 10% körül van. És hát a világ többi táján meg ennél is alacsonyabb. Mit gondolsz, hogy mit kellene vagy lehet tenni az egyenlőségért, akár egyéni, akár szervezeti szinten, vagy hogy egyáltalán kell-e bármilyen módon ebbe beleavatkozni?
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ebben beleavatkozni. A természettudományokban egyéni szinten mindenképpen motiválni a, nem csak a lányokat, de a fiúkat is, hogy minél többen menjenek ilyen pályára, és megmutatni nekik, hogy igenis van lehetőség, van ebben potenciál, és ez egy érdekes ág, egy érdekes szakterületeket lehet itt is választani. Szervezeti szinten én úgy gondolom, hogy mind az akadémiáról, mind az ipari oldalról az, hogy különböző nyílt napok, előadások, beszélgetések formájában biztassuk, inspiráljuk a lányokat arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Ez egy nagyon fontos dolog, illetve van egy ismerősöm, Pálfi Dóri, aki már azt tűzte ki célul, hogy a fiatalabb korosztály, azt hiszem 8-12 év közötti lányoknak egy ilyen tamagucsi-szerű eszközt hozott létre, amivel már fiatal korban a kódolást és a programozás iránti vágyat fel lehet kelteni a lányokban. Ezek is például olyan ötletek, olyan kezdeményezések, amik szerintem rengeteget tudnak segíteni ezekben, és hát ez is a céljuk, hogy ezt fellendítsék. Emellett pedig már egyre több könyv is jelenik meg promóanyag ilyen témákban, és amellett, hogy a médiában is különböző élő rendezvényeken megjelenik ez a téma, és foglalkozunk vele. Van ennek hatása, van visszhangja akár a médiában, az írott és az online médiában is. Vannak különböző könyvek rá, sikeres nőkről, akik kortól valamennyire függetlenül, de a saját szakterületükön sikereket értek el, legyen ez sport, mérnöki vagy kutatói pálya, úgyhogy ezek mind olyan kezdeményezések, amik szerintem fontosak, és megadhatják az alaplendületet, vagy előtethetik azokat a gondolat csírákat a lányokban, amik aztán később arra motiválják őket, hogy ilyen terület fele orientálódjanak.
Meg egyébként a popkultúrába is szerintem ez nagyon bevonult, ahogy mondtad is, például a pár éve volt az a film, ami egy rendes nagy amerikai hollywoodi nagy produkció volt, a Számolás joga, az talán a címe. Meg egyébként én személy szerint emlékszem, hogy engem mindig nagyon érdekeltek az ilyen területek, de sajnos nagyon-nagyon béna vagyok minden ilyenhez, és nem önbizalom hiányból, hanem tényleg semmi érzékem nincs semmilyen reál tudományhoz. De nekem például nagyon érdekes volt gimisként, meg még egyetemistaként is a Kutatók éjszakája, amúgy, ha lehet ajánlani valamit, ami szerintem mindig iszonyatosan izgi programok vannak, meg hát a Lányok Napja is egy ilyen, abszolút, úgyhogy akit érint ez a téma, vagy nem tudom, pályaválasztás előtt áll, akár először, akár sokatszor, annak szerintem ezek tök jók lehetnek.
Igen, és itt még én annyit jegyeznék meg, hogy az űrszegmens például egy olyan terület, amire nem csak is kizárólag kutatási vagy mérnöki vonalról lehet csatlakozni, hanem akár egy üzletfejlesztés, egy jogi vagy egy marketing területről is.
És Dóri, te a saját szerepedről mit gondolsz? Mert hogy te is szoktál interjúkat adni abban a témában, hogy te jelen vagy ezen a területen, Például most itt vagy amúgy a podcastben, plusz azt is említetted, hogy te vissza szoktál járni az űrtáborokba, most már nem táborozóként, hanem segítőként szerinted, vagy hogy benned mennyire van egy olyan fajta törekvés, hogy magadat megmutasd, hogy itt vagyok, nő vagyok, ezen a területen vagyok.
Hát én azt mondanám, hogy kevésbé magamat szeretném népszerűsíteni, mint inkább ezt a területet és motiválni, inspirálni akár fiatalokat, akár idősebbeket arra, hogy ez a terület egy nagyon érdekes, sokszínű, sokrétű ág, amiben mindenkinek van helye, akit érdekel. Persze ez egyébként nekem egy remek lehetőség az ilyen interjúk és megjelenések arra, hogy minél több emberhez juttassam el ezt az üzenetet, és ez egy dolog, hogy elmegyek az űrtáborba, ahol ott van 25-30 diák, és velük személyesen is tudok beszélgetni ilyen témákról, de az, hogy megjelenik egy magyar nyelvű cikk erről, ami azok számára is elérhető, akik adott esetben nem tudnak eljönni egy ilyen táborba, vagy egy élő előadásra. Remélem, hogy előbb-utóbb eljut olyan emberekhez is, akik ebben értéket látnak, és motiválom őket valamilyen szinten.
Lehet, hogy ez egy pessimista hozzáállás a részemről, vagy részünkről, de szerintem nagyon sokan nem tudnak arról, hogy létezik egyáltalán magyar űrszektor, vagy mondjuk űrfejlesztéssel foglalkozó magyar cégek. Hogy állunk mi magyarok az űrrel? Mi neked a tapasztalatod? Egyáltalán ezen a területen mennyire lehet, vagy kell elválasztani a nemzeteket, például politikai szempontból, mert felteszem, hogyha nem az USA-ról vagy Kínáról beszélünk, akkor mindenféle együttműködésekre is van szükség nemzetek között, viszont közben meg politikai hatalmaknak vagy államhatalmaknak ez mindig is egy olyan terület volt, ahol tudtak villantani, és amiben sok pénzt fektettek bele, annyira sok pénzt, ami nekünk, akik nem értünk ahhoz, hogy mi mennyibe kerül, egy ilyen kiolvashatatlan számok kb.
Most, hogyha meg kéne tippelnem, hogy mennyibe kerül egy az űrbe küldött apró tárgy?
Hát persze, itt attól függ, hogy milyen apróról beszélünk, de például egy olyan kis műhold, egy 3 unitos kis műhold, amin mi dolgozunk, ugye egy unit az 10-10-10 cent, és hogyha ebből 3-at egymás mellé raksz, akkor nagyjából egy ilyen 4-5 kilós tárgyat kapsz, és ezt a platformot, amit mi biztosítunk a vevőinknek, ezt nagyjából egy nagyobb családi ház, vagy egy profi traktor áráért már elérhetővé tudjuk tenni.
A nagyobb családi ház az mondjuk ilyen 100 millió forint? Körül 200?
Nál egy kicsit több, persze ez ugyanaz is függ, hogy itt pontosan milyen igények vannak, mennyi extra fejlesztési munkát kell ebbe a mi oldalunkon beletenni, de az a lényeg itt, hogy nem egy elérhetetlenség, és persze ezek kis műholdak, nem a több tonnás, nagyon, nagyon összetett, és akár mélyűri missziókra kifejlesztett műholdak, de hogyha valaki szeretne egy technológiát kipróbálni, például ti, nektek otthon az a hobbitok, hogy kifejlesztetek egy kamerát, vagy valamilyen robotkart, és azt meg szeretnétek...
Eltaláltad!
Akkor mi ebben tudunk nektek segíteni, hogy egy rövid idő alatt, és nem évtizedeket belerakva, hanem mondjuk egy-másfél év alatt ezt fel tudjuk juttatni, és akkor ki tudjuk próbálni, és az adatokat elküldeni nektek.
Gyorsan a választ előtt elmondom, hogyha nem baj van, ez egy nagyon vicces sztorim, amit lehet, hogy ki fogok vágni, mert tök égő. De egyszer még, amikor a szüleimmel laktam ilyen tini koromban, vettek egy új kazánt szüleim, és a garázsban állt. Hazaértem, és megkérdeztem apukámat, hogy így, hát mi ez a nagy doboz, ami itt van a garázsban, és apukám rezzenéstelen arccal azt mondta, hogy ez egy ilyen kis űrtárgy, amit ki fogunk lőni a kertünkből. Én meg így, ja? Király! Oké! Okay. Teljesen elfogadtam, és egy pár nap múlva esett le, hogy ja, amúgy boiler csere van, ahhoz kell.
Egyébként nem jártam, mert mint nem tudom, hogy ez mikor volt, de ez akár manapság már egy nagyjából hihető sztori is lenne. Persze, itt vannak olyan dolgok, hogy nem lehet csak így simán kivinni a kertbe, mert az olyan tiszta téri, olyan helyszín szükséges, ahol az alap technológiai minőségi dolgokat biztosítani tudjuk, de igen, amikor a Brainbar-ra kivittem én is a műholdunknak a kis műholdunknak a modelljét, akkor azt kézben szépen vittem, és mindenki nézett rám, hogy ez így micsoda, mi történik. Én is sokszor megkapom, hogy kevesen hallottak arról, hogy létezik ilyen, pedig hát Magyarország azért az űrkutatásban és az űrtevékenységben is már több évtizede jelen van, és a Magyar Asztronautikai Társaság egyébként a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős osztályának a támogatásába elkészítette a hazai űrkörkép című kiadványt, ami bemutatja a hazai űrszektort, a hazai űrszektorban tevékenykedő közép- és kisvállalkozásokat, kutatóhelyeket, egyetemi műhelyeket, amelyek űrkutatással és űrtevékenységgel foglalkoznak hazánkban, és a különböző kompetenciákat, hogy ki mire fókuszál, melyik az a terület, amiben ők, nekik már megvan a szaktudásuk. Úgyhogy igazából mind mérnöki, mind űrkutatás vonalon szerintem a magyar szakemberek nagyon erősek, és nemzetközi szinten is elismertek, és amennyire tudom, a legtöbb helyen női alkalmazottak is vannak. Úgyhogy én mindenkit, akit érdekel ez a szektor, ezt búzítok arra, hogy járjon utána, olvasson utána, akár keressen engem, vagy a Magyar Asztronautikai Társaságban bárkit, mert mi, nekünk az a célunk és a feladatunk, hogy ezt a tudást, ezt mások számára is elérhetővé tegyük, és adott esetben össze is kössük azokkal a kapcsolatokkal, akik ebben segíteni tudnak, akár már egy diák, vagy gimnazista szinten egy kutató diákok mozgalmában, ha bárki valamilyen saját kutatást szeretne csinálni, vagy később egyetemen egy TDK munkakeretén belül. Szerintem rengeteg lehetőség van itthon is, és külföldön is. És a második kérdésed talán az volt, hogy mennyire ez a nagy hatalmak játszótere.
Hát meg, hogy egyáltalán mennyire lehet ebből ezt a politikai erőfitoktatást kivenni, mert hogy, vagy mondjuk ez akár mennyire nyilvánul meg azon a szinten, amennyire te látod ezt. Mert mi, akik ugye nem vagyunk benne ebben a szegmensben, vagy szektorban semennyire, mi könnyen látjuk azt belőle, de lehet, hogy ez csak a felszíni réteg, nem tudom.
Hát ez is több rétegű ez a kérdés, mert persze ahhoz, hogy valaki kutatási pénzeket kapjon, vagy megjelen egy pályázatot, akár hazai, akár nemzetközi pályázatot, ahhoz nem árt, hogyha vannak kapcsolatai, illetve az Európai Ügynökség tagja Magyarország, és ez azzal jár, hogy egy bizonyos éves tagdíjat be kell fizetnünk, amit aztán különböző pályázatok során vissza is tudunk pályázni. Így a kutatóintézetek és a cégek készítetnek pályázatokat bizonyos kiírásokra, témákra, és hogyha ezt az Európai Ügynökség úgy ítéli meg, hogy megfelelő minőségű a pályázat, és olyan szakmai tartalmat szeretnénk megvalósítani, ami tényleg a értéket képvisel számukra is, akkor ezeket a pénzeket vissza lehet, tehát hogy a Magyarország által befizetett pénzeket vissza lehet pályázni. Tehát nyilván fontos ebben a szektorban is, fontos a háttértámogatása, a kormányzatnak a támogatása, és én egyébként nagyon örülök neki, hogy ez egyre inkább figyelem középpontjába kerül, és több figyelmet kapott az utóbbi években. És persze az is fontos, hogy lehet saját témákban kutatni, és fejleszteni. Nem lehetetlen, viszont nekünk is vannak a cégen belül olyan fejlesztések, amiket partnerek nélkül csinálunk, de itt ugye a cél is a kérdés, mert például ez a kis műholdal, ami most felment, ezzel egy tudományos kísérletet vittünk fel magával a platformmal, és ebben a tudományos kísérletben voltak külföldi partnerek, és tehát ez egy nemzetközi konzorciummal, az Európai Ügynökség támogatásával valósult meg. És persze lehetett volna az, illetve a következő műholdunkban, amit tervezünk, ott egy magyar partnerrel dolgozunk együtt, de azért az űrszegmensben jellemző főként, vagy részben a nagyobb műholdaknál, a nagyobb űrmisszióknál, hogy több állam, több ország különböző intézményei összeállnak, és mindenki kap egy szeletet, egy részt. Mi is a nagy műholdas projektjeinkben egy-egy alrendszert fejlesztünk, nem az egész berendezés struktúrát. És persze itt, hogyha egy cégbe szeretne kerülni a beszállítói láncba, és akár csak egy csavart tervez meg, ami aztán felmegy az űrbe, megszerzi ezt a Flight Heritage-nek nevezett, mondják ezt magyarul, mi csak így hivatkozunk rá, hát, hogy az űrminősítés gyakorlatilag, hogy kibírta azt a környezetet, megfelelően funkcionált és működött a rakétastart után az űrbéli környezetben is. És hogyha ezzel a termékkel valaki bekerül egy beszállítói láncba, az egy hatalmas szó.
És bocsi, még árnyolom ezt a kérdést, aztán tényleg nem szivatlak tovább vele, csak hogy például ilyen skifikből, én csak erre tudok hivatkozni, mert ennyit tudok az űrkutatásról és fejlesztésről. Tökre mondjuk így azt a képet lehet kapni, meg szerintem így mindenhol a popkultúrában, meg gyakran a médiában is így jelenik meg, hogy igazából az országok, vagy nagy államok, vagy nagy hatalmak közt ilyen terjeszkedési harc megy, hogy lényegében mindenki a saját államhatalmát ki akarja terjeszteni, még az űrbe is, és hogy így fájtolnak egymással a nagyhatalmak. Ez mennyire van, akár csak csírájában is jelen, ez mennyire létezik?
Hát valamilyen szinten létezik, és nem teljesen a földtől elrugaszkodott ez a kép, viszont ugye vannak olyan nagyhatalmak, amiknek megfelelő anyagi forrásuk van arra, hogy egyedül más országok nélkül is fejlesztenek akár egy saját űrállomást. Viszont például akár itt egy Artemis missziót nézünk, vagy a Hold fele törekvő űrmissziókat, itt ezért inkább jellemző az összefogás, és amit korábban említettem, hogy minden ország, vagy sok ország, akár meghívásos alapon kap egy-egy részegységet, és hazánkban például az Energia Tudományi Kutatóközpont űrdozimetriai csapata került be például így egy holdhoz kapcsolódó misszióba, hogy tudták, hogy nekik megvan az a több éves, évtizedes tapasztalatuk ebben a szegmensben, ezen a területen, és olyan minőségű kísérleteket fejlesztenek, amik az ő missziójukban éppen fontos szerepet kapott, így bekerültünk, vagy hát Magyarország bekerült ebbe a projektbe is. Igen, ráadásul most ugye, hogy az emberes űrrepülésbe is be fogunk szállni hamarosan, illetve már publikus az asztronauta, a magyar űrhajós jelentkezés. Ez is remélem, hogy egy olyan, vagy olyan új utakat nyit meg, vagy régi utakat elevenít fel, amik aztán hosszú távú nemzetközi együttműködésbe fognak kiteljesedni.
Ez most lehet, hogy egy nagyon nyers kérdés lesz, és abszolút nem így gondolom, hogy ezt meg kéne kérdezni, de szerintem tök érdekes, és nyugodtan mondod, hogy nem akarsz rá válaszolni. Tehát, hogy miért jó Magyarországnak az, hogyha Magyarország kormánya az űrkutatásba áldoz pénzt és energiát? Milyen előnyei vannak az ország számára?
Hát az űrkutatás és az űrtevékenység, illetve az űripar. Ugye egyrészt az űrkutatásban érthetjük itt az alapkutatásokat, akár egy asztrofizikai területen, vagy napfizika, geofizika, vagy űrgeofizika részen, és itt például az adatfeldolgozás, tehát hogy olyan kutatási projektek indulhatnak, amik ezeket a területeket fogják fejleszteni. Itt megjelenhet akár a kisműholdas misszióknál a mezőgazdaság fejlesztése, tehát hogy a műholdas adatok feldolgozásából olyan eredményeket, olyan adatokat kapunk, amik a mezőgazdaságot tudják fejleszteni. Árvízdetektálás, katasztrófa menedzsment, tehát olyan területek fejlődhetnek ezzel az űrkutatásba és az űriparba belerakott tőkével, amik igen, tehát, hogy mezőgazdaság, katasztrófa, védelem, vízgazdálkodás, tűzvészek, akár rovarkár, ezek mind olyan területek, amiket az űripar és az űrkutatás bizonyos területei tudnak segíteni, de akár egy technológiai transfer például, hogyha valamelyik űripari cég kifejleszt egy olyan technológiát, anyagtudomány területen egy olyan anyagtudományi technológiát, ami nem csak az űrben, hanem adott esetben földi extrém körülményeknél is használható. Ezeknek mind földi felhasználásai is vannak, és nem csak is kizárólag az űrben lehet majd ezeket alkalmazni. Alkalmazott kutatás.
Amit tök jó tudni, mert mondjuk laikusként szerintem nagyon sokan, akár globális szinten is, mondjuk azt látjuk, mert azt a kérdést, hogy mi előnyünk van nekünk személyesen abban, hogy Magyarország pénzt ad ebbe, ezt ritkán halljuk, de azt viszont gyakrabban, hogy mi előnye van az emberiségnek abból, hogy Elon Musk és Jeff Bezos kirándolgatnak az űrbe, ami most nagyon jól megválaszoltad számomra, hogy igenis van értelme az űrkutatásnak, és nem csak az, hogy az ultra gazdagok már nem csak a Grand Canyonba és a Karib-szigetekre tudnak kirándulni. Ezekkel a, mert ugye ilyen szinten szerintem viszonylag sok kritika érte az utóbbi években az űrkutatást, hogy egyrészt ugye az űrszemét miatt, másrészt az, hogy miért oda megy a pénz, konkrétan ez a két ember miatt legalábbis hozzám ez a kettő jutott el. Te ezekkel a kritikákkal amúgy mennyire találkozol így, vagy neked mennyire dilemmáid ezek, hogyha, de most már abszolút értem, hogy elválik ez a kettő egymáshoz, és igenis van földi haszna.
Igen, én is hallottam ezekről a kritikákról, és én azt gondolom, hogy az, hogy mit raknak ki a kirakatba, és mivel milyen marketing fogásokat és híreket raknak ki, a mögött, tehát hogy a mögött, hogy oda embereket küldtek fel, a mögött végtelen sok, nem végtelen sok, de rengeteg munkaóra van mérnököknek és kutatóknak a munkái, akik a szimulációktól kezdve a gyártáson át a teszteléseket végezték. És én úgy gondolom, hogyha már ez a munka és ez a tudományos tőke, tudományos és technológiai tőke, amit kifejlesztésre került, az előrébb vitte valamennyire ezt a területet, és ezzel is új munkahelyeket teremtettek, és hogyha valakinek az űriparon belül van lehetősége bekerülni egy-egy ilyen beszállítói láncba, amit mondtam is, hogy egy alrendszer, vagy egy festék kifejlesztésével, amit ezekre az űreszközökre kennek, az már egy olyan hozzáadott érték, ami egyébként lehet, hogy később is megvalósult volna, de ezzel ők ezt gyorsították, ezt a folyamatot. És amit még nem említettem az előző felsorolásban, az a telekommunikáció, ami szintén egy olyan telekommunikáció, navigáció, ezek is olyan, olyan részei, olyan területei az űrkutatásnak, űriparnak, vagy űrszolgáltatásoknak, amik, amik egyébként máshogyan valósulnának meg.
Igen, én pont ezt akartam ilyen melletted és ellenünk, vagyis a kérdéseink ellen felhozni, hogy, hogy azért minden ilyen jellegű találmány, illetve nagyon sok, amit mondjuk csak hadi vagy űriparban használnak, azután a később megjelenik a hétköznapi emberek szintjén is, mint egy innováció, ami teljesen megváltoztathatja az életünket, a telefon például, vagy a wifi is, azt hiszem, hogy tehát, hogy az is eredetileg más használatra volt kifejlesztve, vagy hogy az elődje, azt másra találták ki.
Nem arra találták ki, hogy az Instagramot pörgessem mobilnet használata nélkül, ez számomra elképzelhetetlen.
Az előző téma az annyi, hogy úgyis akkor itt még nem beszéltem eddig azokról a kutatásokra, amit például a nemzetközi űrállomáson folynak, akár orvos tudomány, annyi vonatkozásban, vagy egészségügyi vonatkozásban, anyagtudományi vonatkozásban is, és persze azok a technológiák kifejlesztése, ami később majd lehetővé teszi, hogy az emberiség különböző más égi testeken megvesse a lábát, akár egy hosszú távú élet, vagy kolóniák kialakítása céljában.
Jézusom, ez számomra annyira futurisztikusan hangzik, én bele se tudok gondolni abba, hogy az emberiség egyszer majd elhagyja a Földet, ami mutatja, hogy mennyire kicsi a képzelőerőm, vagy nem mondom, hogy kicsi a képzelőerőm, de mennyire...
A tudományos képzelőerőt kicsi.
Tudományos képzelőerőm nagyon kicsi.
Én is elmesélnék egy vicces történetet, nem tudom, hogy a Mastára formálása nevű játékot ismeritek-e.
Igen.
És ott ugye... Ez egyébként egy remek játék, és én mindig nagyon élvezem, amikor van lehetőségem ezzel játszani. És ott vannak különböző űripari cégek, vagy olyan fejlesztések, kutatások, amik futurisztikusnak tűnnek, meg hát egy jó része egyelőre még csak a gondolatban, illetve a papíron létezik. Viszont amikor először játszottam ezzel a játékkal, és nézegettem a kártyákat, akkor volt néhány olyan kártya, például növénytermesztés a Marson, és ezért persze ott nagyon sok plusz pont járt, vagy extra dolgok, viszont én meg pont előtte két nappal találkoztam egy olyan hölgyel, akinek egy ilyen cége van, akik ebben végeznek kutatásokat, és nekem is ez egy ilyen nagyon érdekes meglepetés volt, hogy ezek már nem csak egy játékban léteznek, hanem tényleg vannak erre cégek, vannak olyan kutatók, mérnökök, akik ezzel foglalkoznak, és akiknek az a céljuk, hogy előbb-utóbb majd, ha odaérünk, akkor ott is képes legyen megvetni az emberiség a lábát.
Egy nagyon kicsit visszakanyarodok egy kevésbé izgalmas témához. Szintén a nők és az űrszektor kapcsolatához. Te mit gondolsz a kvóta kérdésről? Mert hogy az utóbbi 120 évben, vagyis a Nobel-díj alapítása óta mindössze 59 nő kapott Nobel-díjat, és ez csak kicsivel több, mint 6%, és ez a szám a természettudományokban különösen alacsony. Ennek nyilván történeti okai vannak, viszont szerintem nem lehet mindig ezekre támaszkodni, vagy csak ezekre. És a díj döntéshozói, tehát felmerült ez a kérdés, hogy legyen-e ilyen jellegű kvóta, a tudományos kvóta, és a díj döntéshozói a közelmúltban bejelentették, hogy nem lesz erről szó, tehát nem lesz női kvóta. Mi a véleményed neked a tudományos kvótáról, hogy milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek, illetve hogy te mondjuk, ha foglalsz állást ebben a kérdésben, akkor ez hol van?
Én azt gondolom, hogy ha csak erről beszélünk, és csak a kvóta a kérdés, akkor én egyetértek ezzel a döntéssel, mert nem gondolom, hogy azért kellene valakinek ebben az elismerésben részesülnie, mert ő nő, vagy mert ő valahonnan származik. Viszont, hanem azért, amit a tudományhoz hozzátett a saját kutatásaival és munkásságával. viszont az, hogy a nőknek mekkora lehetősége van a kutatási szférában az érvényesülésre, ez már egy egészen másik kérdés, és ebből a szempontból a Nobel-díj nem feltétlenül reprezentálja ezt. Itt én inkább arra helyeznék nagyobb hangsúlyt, hogy azok, akik egy-egy kutatási tervet bírálnak, vagy kutatási pályázatot, ott a döntéshozói testületben több nő kerülhessen, és több ugyanolyan lehetőségeket adjanak a nőknek is, akár egy szülősi szabadságra visszatérő friss anyukának, mint egy ugyanolyan idős és ugyanolyan végzettséggel rendelkező férfinak a kutatási területén.
Szép álmok ezek. Nem csak viccelek, biztos vagyok benne, hogy ezek ha fejlődnek, és pont erről akartalak kérdezni, hogy mennyire látsz fejlődést, és most nem kizárólag a nők-férfiak arányára gondolok, hanem mert hogy abban tök jó törekvések vannak, mondjuk itthon is, amiket már említettünk, nőknapja, vagy lányoknapja, űrtáborok, blablabla, kutatás, kutatók éjszakája, blablablát ki fogom vágni, nem akarom elblablablázni ezt a helyzetet. De hogy szerinted az űrkutatás, vagy így unblock ez a terület, természettudományi terület, mennyire alkalmazkodik a társadalom változásaihoz és a társadalom elvárásaihoz? Értem itt például a törekvéseket a környezetvédelemre, és ugye a nőkre, vagy hogy bármi ilyesmi törekvés. Most ezt jobb tágon fogalmaztam.
Igen, ez egy elég tág. És több oldalról is megközelíteném ezt a kérdést. Hát egyrészt a társadalmi változások, meg úgy általánosságban a technológia nyújtotta, vagy nem csak a technológia, hanem úgy általában a fejlődéshez én azt gondolom, hogy a természettudományos területek is kutatás szinten alkalmazkodnak, és olyan kutatási területek jelennek meg, mint mondjuk egy adatbányászat, vagy adatokat feldolgozó tudományok, amik a jelenkorra reflektálnak. És valahol a tudománynak az a célja, hogy bizonyos vagy bizonyos problémákra megoldásokat találjon, és azokat segítse, vagy elősegítse a saját eredményeinek a feldolgozásával.
Addig elmondom, hogy pont ehhez például egy jó példa talán az is, hogy mennyire gyorsan alkalmazkodott a tudomány ahhoz, hogy a koronavírus fertőzöttek számának a becslése vízminták alapján, ami nyilván 2019 december vagy november előtt egy nem létező, mint hogy akkor még nem kerestek COVID baktériumokat, vagy bármit is keresnek ki, Jézusom. Semmit nem tudnak ezekre, sajnos. És hogy viszont viszonylag gyorsan tudtak ehhez alkalmazkodni az országok, legalábbis a fejlett országok, fejlett és fejlődő talán.
Igen, és a technológia, mind a tudomány, mind a technológia is annak a segítségére szolgál, hogy ezeket az akár globális méretű problémákat jobban tudjuk kezelni, fenntarthatóbbá tudjuk tenni, és például nekem az nagyon tetszett, amit nemrégiben láttam, hogy egy külföldi cég olyan tésztákat gyártott, amikre különböző szimulációkat csináltak, hogy amikor a tésztát beledobod a vízbe, akkor ilyen mindenféle szép formákat tud felvenni, viszont amíg nem kerülnek a vízbe, ezzel az újfajta tészta geometriával és a hozzá kapcsolódó csomagolási technológiával próbálják csökkenteni a hulladéknak a mennyiségét.
Mi az űrkutatásnak, fejlesztésnek, tehát az űrszektornak mondjuk most a legégetőbb, vagy legfontosabb problémája jelenleg? Vagy mik most azok a problémákra, amikre ennek a szektornak reflektálnia kell? Mert mondjuk szerintem ez minden területen egy kicsit hasonló, ugyanakkor minden területen megvannak a saját korlátai, meg problémái.
Igen, hát nem tudok nagyon általánosítani, hogy az űrszegmensnek, vagy az űrkutatásnak mik, viszont az űrszemét kérdéskör az már régóta egy olyan égető probléma, amire sokan sokféle megoldást próbálnak kialakítani, és ez minél több üreszközt juttatunk fel a világűrbe, akár földkörüli, akár távolabbi pályákra és tartományokba, ez annál fontosabbá válik, de akár egy katasztrófa menedzsment, navigáció is ehhez kapcsolódik, ugye, hogy a katasztrófákat megfelelően tudjuk monitorozni, és fel tudjunk készülni, vagy az előrejelzésekkel olyan terveket tudjunk kialakítani, amik gördülékenyebbé teszik a víz ellenük való védekezést.
És mi az űrkutatásnak a közel jövője, a távoli jövőn kívül, hogy egyszer majd új bolygókra költözünk? De ugye most jöttél vissza nemrég egy konferenciáról, és eddig olyan jól elmondtad teljesen érthetően az egész részét, hogy most egy ilyen nehéz kérdéssel is bízok benned, hogy igen, hova halad most az űrszektor?
Hát sajnos ezen a konferencián nemzetközi asztronautikai kongresszuson, vagy nemzetközi világűr kongresszusnak hívják ezt a rendezvényt, és ez idén Dubajban került megrendezésre. Én a Magyar Asztronautikai Társasággal mentem ki, mert hogy az volt a terv, hogy ezt a konferenciát 2024-ben mi pályázzuk, vagy meg is pályáztuk, és mi szervezzük meg. Sajnos bár a második legjobb lett a mi pályázatunk, de 2024-ben Milánóban kerül majd megrendezésre, ami szerencsére közel van, így nagyobb az esély, hogy minél több magyar el fog tudni utazni erre. Viszont hát nagyon sok rettentő érdekes előadás volt, és ezen a konferencián az a világ űriparának és űr szektorának az apraja nagyja valamilyen szinten megjelenik, akár előadás formájában, kiállítóként, és nagyon-nagyon érdekes és inspiráló volt az egész hét, hogy olyan emberekkel találkozhattam, akiket máskor csak a tévében különböző, vagy nem a tévében, de különböző interjúkban látok viszont, és a beszélgetések alapján sajnos nem tudtam olyan sok előadáson részt venni a hét során, egy technikai jellegű prezentáción, viszont azt láttam, hogy a rakéta piac az egyre nő, és a rakétás fejlesztések azok eléggé megindultak az utóbbi időben, emellett pedig a Mars és Hold Marsot is Holdat célzó missziók is egyre népszerűbbek, és amit már ugye korábban, amiről már korábban beszéltünk, hogy ezek részben nemzetközi együttműködések, de például az Egyesült Arab Emirátusok nem olyan régen állított Mars körüli pályára egy keringőegységet, úgyhogy még az olyan országok is, akiknek nincs több évtizedes hatalmas múltja, de a szaktudás megvan az országban, azok is képesek ilyen hatalmas teljesítményre.
És neked mi a célod, hogy vagy hol képzeled el magad pár év, vagy akár pár évtized múlva a szakmádban?
Hát én bízom benne, hogy pár év és évtized múlva is az űrtevékenységben fogok dolgozni, vagy itthon, vagy külföldön, ez még kialakul. Én nagyon boldog lennék, hogyha egyszer elmondhatnám magamról, hogy részt vettem egy olyan misszióban, ami a Holdat célozta meg, akár bármilyen kis részében, vagy egy Marshoz kapcsolódó misszió, vagy tudományos kutatás, vagy technológia fejlesztés oldalon.
Hát elég jól hangzik.
Meg továbbra is szeretném a a közéletben, illetve a fiatalok, meg az emberek inspirálásával foglalkozni, és megmutatni nekik, hogy ez egy olyan szegmens, olyan terület, ahol vannak még lehetőségek, és hogyha valaki szeretne, akkor tud csatlakozni.
Most ez nagyon szép végszó lenne, de nem hagyom ezt végszónak. Te kimennél az űrbe, hogyha erre lehetőséged lenne rá? Utolsó kérdésként, kis bónusz. Minden interjú alatt, vagy interjú alól gondolom ezt teszi fel, de...
Ha lenne lehetőségem rá, akkor kimennék, igen.
Ez volt a Vénusz Projekt Podcast
Solti Hannával
és Rutai Lilivel.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.